Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az Egészséges Érzelmi és Lelki Élet című előadás sorozatunk mai előadásán, amelynek a címe Hogyan kezeljük érzelmeinket, és az alcíme Túlhangsúlyozás és elfojtások, van-e középút? Ez a mai előadásunk címe, és azt hiszem, hogy ha végig gondoljuk önmagában ezt a témát, akkor valóban elmondhatjuk, hogy ez is egy olyan téma, amit egy óra alatt nem lehet kimeríteni, nem lehet minden vonatkozásáról, minden részletéről szólni, de mégis bizonyos szempontból fogjuk érinteni ezt a témát, és erről fogunk az érzelmek kérdéséről beszélni, ugye a Biblia alapján. Mindenekelőtt nem tudom, hogy gondolkodtunk-e már azon, hogy ezt a szót és ezt a fogalmat, hogy érzelem, hogy tudnánk meghatározni? Mi az, hogy érzelem? Eléggé nehéz a meghatározása, és szeretném most azt a meghatározást idézni, ami úgy általában manapság a legelfogadottabb definíciója az érzelmeknek, és ez nem más, mint a környezetünk fontos változásaira adott reakciónk. Ez a meghatározás, nagyjából ez a hivatalos meghatározása az érzelmeknek. Azt hiszem, hogy bajban vagyunk, amikor tényleg ezt definiálni, meghatározni kell, de mindannyian érezzük, tudjuk, hogy mik azok az érzelmek, ugye, amiket vagy túlhangsúlyozunk, vagy elfojtunk, vagy amik megkeserítik, vagy örömtelivé tudják tenni az életünket. De mindenekelőtt szeretném hangsúlyozni, hogy az érzelmeknek döntő szerepe van a mi életünkben. Alapvetően meghatározzák a gondolkodásunkat, a viselkedésünket, alapvetően befolyásolják az egymáshoz fűződő viszonyainkat, kapcsolatainkat, meghatározzák. Tehát az emberi életben az érzelmeknek döntő szerepe van. Nagyon sokféle érzelem létezik. Ha most elkezdenénk felsorolni, tényleg nagyon sokat lehetne felsorolni, ugye pozitív, negatív érzelmeket egyaránt, öröm, bánat, derű, szomorúság, fájdalom, harag, csüggedés. Szóval rengetegféle érzelem van, amit, mint ahogy az előbb említettem, vagy elfojtunk, vagy pedig valamilyen módon kifejezésre juttatunk. Hogy juttatjuk kifejezésre az érzelmeinket? Ugye alapvetően vagy szavakban, vagy gesztusokban, vagy arckifejezéssel, de nagyon sokszor kimutatjuk az érzelmeinket. Olyan érdekes, csak szeretném itt megjegyezni, hogy amerikai tudósok, kutatók 21-féle érzelmet tükröző reakciót mutattak ki emberi arcokon. Tehát nagyon sokféle érzelmet el tud árulni az emberi arc. Tehát igen, ezeket az érzelmeket, amik bennünk vannak, nagyon sokszor kifejezésre jutatjuk, nagyon sokszor meglátják rajtunk az érzelmeinket. De ez jó, hogy kimutatjuk az érzelmeinket, vagy nem jó, hogy kimutatjuk az érzelmeinket? Egyáltalán szeretném azt a kérdést is feltenni, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy erre kinek mi lenne a véleménye, de azért megkérdezem ezt a kérdést. Jó, hogy vannak érzelmek, vagy nem jó? Jaj, de örülök, hogy mindenki ezt válaszolja. Igen, nagyon jó, hogy vannak érzelmek. Tehát ha nem lennének érzelmek, akkor nagyon sivár lenne az életünk. Az biztos, hogy az érzelmek sok-sok fájdalmat is tudnak a bűn világában jelenteni az embernek, de szeretném azt kérdezni, és kíváncsi lennék erre is, hogy mi az önök válasza, hogy Istenben vannak-e érzelmek? Igen. A Biblia beszél erről, és fogunk is erről majd beszélni. Igen, magában az Istenben is vannak érzelmek, sőt, azt lehet mondani, hogy sőt. És az embert is így teremtette. De a bűneset előtti világban ugye csak is pozitív érzelmek voltak és léteztek. A bűn következtében jelentek meg a negatív érzelmek, a fájdalommal, szomorúsággal együtt járó érzelmek, vagy önmagában maguk a fájdalom, szomorúság, ugye, ami szintén érzelem. Tehát igen, a bűn világában sajnos ki kell, hogy mondjuk, hogy az érzelmek nem csak pozitív töltetű fogalmak, hanem sajnos nagyon sok negatív érzelem van, amitől szenvedünk, ami fáj nekünk. Igen, fölmerül a kérdés, jó-e, hogyha mi ezeket az érzelmeket kifejezésre juttatjuk? Jó-e a környezetünknek? Jó-e nekünk? Sokszor úgy érezzük, hogyha kifejezzük az érzelmeinket, akkor annyira kiszolgáltatottakká válunk. De ugyanakkor, hogyha elfolytjuk az érzelmeinket, jó-e az, hogyha nem juttatjuk kifejezésre? Van, aki azt mondja, hogy azért nem jó, mert ilyenkor akkor nem vagyunk őszinték. Nagyon összetett kérdés. Tehát ezekről a kérdésekről fogunk a mai alkalommal szólni, és közösen gondolkodni. És még egyszer szeretném hangsúlyozni az ige a Biblia alapján. Mindenek előtt az első részben, az ezzel a témával foglalkozó első részben én Jézus életéről szeretnék szólni, és Jézus életéből szeretnék felvillantani néhány epizódot, és szeretném, hogyha meglátnánk azt, hogy Jézusban milyen érzelmek voltak, meglátnánk azt, hogy Jézus hogy fejezte ki az érzelmeit, volt, amikor nem juttatta kifejezésre, de látjuk, hogy voltak benne. Tehát ezekről a kérdésekről szeretnék először szólni Jézus példája nyomán, mert meg fogjuk látni, hogy a mindennapi életünkre vonatkozóan hatalmas tanításokat látunk önmagában ebben, ahogy Jézus az érzelmeit kimutatta, vagy nem mutatta, vagy milyen érzelmek voltak benne. Ne feledjük el, hogy azt olvassuk Jézusról a Bibliában, hogy ő mindenekben hozzánk hasonlóvá lett. Ő emberré lett. Eljött ide közénk. És ő a tökéletes, igaz példát mutatta a számunkra, ezért az érzelmek területén is a tökéletes példát adta az embernek. Mindenekelőtt szeretném azt mondani, hogy ahogy a Bibliát végigolvassuk, nem tudom, hogy ki az, aki az összes evangéliumot már végigolvasta, és a Jézus életével kapcsolatos momentumokat úgy végig gondolja, de hogyha most azt a kérdést tenném fel, hogy Jézusra általában milyen érzelmek voltak leginkább jellemzőek? Vagy mi volt az, ami leginkább meghatározta az ő lényét, akkor mit mondanánk? Jézusra vajon mi volt a legjellemzőbb? A szeretet, a kedvesség, a derű, az öröm, a békesség. Tehát ez volt Jézusra alapvetően mindig jellemző. De ugyanakkor a Biblia beszél arról, és ezek kifejezése is jutottak mindig Jézus életében. Gondoljunk bele abba, hogy Jézusról, ezt nem írja így a Biblia, hogy Jézus derűs volt, ugye? Tehát ilyen szavakat nem ír. De az egész leírásból, az evangéliumokból látjuk, hogy Jézusban ezek az érzelmek, ezek a jellemvonások, kedélyállapot, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam, voltak, ugye sokféle szinonim szóval lehetne ezt helyettesíteni. És ezt onnan is látjuk, hogy például Jézushoz vonzódtak az emberek. Jézushoz a gyermekek is vonzódtak. Akiknek gyerekei vannak, azok pontosan tudják, hogy a gyerekek nem vonzódnak a buskomor emberekhez, nem vonzódnak az ideges, türelmetlen emberekhez. A gyerekek azokhoz vonzódnak, akikből árad a szeretet, a kedvesség, a derű, az öröm, a közvetlenség. A gyerekek azokhoz vonzódtak, Jézushoz vonzódtak a gyerekek. És hadd mondjam, ezeket az érzelmeket, a szeretetet, az igazi szeretetet, örömöt, derűt, ezeket nem lehet elrejteni. Ez kisugárzik az emberből. Ez nem olyan, hogy én most akarom, hogy ezt lássák rajtam, vagy nem akarom, hogy lássák rajtam. Ez olyan, a Biblia is beszél egyik fejezetben, a Korintusi levélben használja ezt a kifejezést. Én most más vonatkozásban mondom, de ugyanez a gondolat, hogy ez olyan, mint a virágnak az illata. Azt nem lehet elrejteni. Próbáljuk meg elrejteni a rózsának az illatát, vagy valamelyik virágnak. Nem lehet. Ugyanígy az emberből a szeretet, a derű, az öröm, a kedvesség, ha ott van, akkor ez kiárad. Jézusból ezek az érzelmek állandóan áradtak, és ezek láthatóvá váltak minden pillanatban az ő életében. De most nézzünk Jézus életében másfajta érzelmeket, és először szeretném, hogyha Márk evangéliuma első fejezetéből a 40-41. Verset elolvasnánk, Márk evangéliuma első fejezet 40 és 41. versében, nézzük meg, mit mond az ige Jézusról. Most csak egy igét olvasunk ezekkel a gondolatokkal kapcsolatban, de számos ilyen jellegű igét olvashatunk Jézusról. Így olvassuk. És jött hozzá egy bélpoklos, kérvén őt, és leborulván előtte, és mondta néki, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus pedig könyörületességre indulván kezét kinyújtotta, és megérintette őt, és mondta néki, akarom, tisztulj meg. Mit látunk ebben az igében? Jézushoz jön egy bélpoklos, ugye, egy leprás ember, és Jézus, amikor meglátja ezt az embert, akkor, és kéri, hogy tisztíts meg engem, gyógyíts meg. Ugye ismerjük a leprának a betegségét, legalábbis hallomásból, ugye gyógyíthatatlan betegség, a társadalomból száműzött emberek voltak ezek a szerencsétlen emberek. És Jézus, amikor oda megy hozzá ez az ember, és kéri, hogy gyógyítsa meg, Jézus együttérzésre, könyörületre, részvétre indult a beteg ember iránt. És szeretném itt megjegyezni, hogy Jézus szívét minden alkalommal részvétre és együttérzésre indította a szenvedő embernek a látványa, a vele való találkozás. Amikor valaki sírt, Jézus mélyen megrendült, Jézus átérezte a fájdalmát, és ezt kifejezésre juttatta. Ugye itt azonnal megkönnyörült rajta, megindult rajta, meggyógyította. Vagy látunk olyat például, ezt most nevetítsük ki, mert még nagyon sok igét szeretném, hogyha átnéznénk, csak kívülről megemlítem. Például azt is olvasuk egyik alkalommal, hogy Jézus látott egy halottas menetet, amikor egy özvegyasszonynak az egyetlen egy fiát vitték ki eltemetésre, mert meghalt ugye az egyetlen egy fia, és zokogott ez az asszony. És amikor Jézus meglátta, azonnal részvétre indult, és mi volt az első, amit mondott ennek az asszonynak? Ne sírj, ne sírj. Vigasztalta, kifejezte a mélységes együttérzését. Vagy azt olvassuk Jézus számtalan esetben, amikor például látta az embereket, akik körülötte torongtak, és jöttek hozzá, mert elcsigázottak voltak, a bűneiktől megkötözöttek voltak. Azt olvassuk, hogy Jézus megszánta őket, együttérzett velük, átélte a nyomorukat, a lelki szenvedésüket. Igen, Jézusban a részvét mindig ott volt, minden nyomorúság és szenvedés láttán, és Jézus ezt kifejezésre is juttatta, hogy együtt érez, megérti az embert a bajában, a gondjában, a nyomorúságában. De szeretném megkérdezni, hogy vajon hogy van ez a mi életünkben? Vajon mi mindig megindulunk az emberi nyomorúság láttán? Van bennünk igazi együttérzés? Jézusban ott voltak ezek az érzelmek. Mindig ott voltak ezek az érzelmek, és kifejezésre is juttatta az együttérzését. De vajon bennünk vannak ilyen érzelmek? Ott van bennünk az együttérzés, a szánakozás. Tudjuk igazából sajnálni a bajba került embert? Szeretnék egy igét olvasni a Szentírásból. A Példabeszédek könyvéhez lapozzunk, és Példabeszédek könyve 12. fejezetének a 9. versében olvassuk el az igét a következőképpen. Nagyon különleges ez a Biblia vers. Így hangzik. Az igaz az ő barmának érzését is ismeri. Az istentelennek szíve pedig kegyetlen. Mennyire elgondolkodtató az igaz ember, az ő barmának, az ő jószágának, az ő állatának is ismeri az érzéseit. Az igaz ember, az Istent kereső, az Istent szerető emberben pozitív érzelmek vannak, megpróbálja átélni a másik lénynek a helyzetét, azért mondom, hogy lénynek, mert a Biblia azt mondja, hogy a hívő ember, az igaz ember még a barmának az érzését is ismeri. Mi jó neki, mi nem jó neki. Ha szenved, megpróbál enyhíteni a szenvedésén. Részvétet, együttérzést tanúsít a szenvedő iránt, ugye pláne meg az emberek iránt. De hadd kérdezem, a mi szívünk vajon nem keményedik időnként? Vajon van bennünk igazi részvét, a világ rengeteg nyomorúságát, szenvedését látva, vajon nem tompulnak el az érzékeink? Van bennünk igaz együttérzés és részvét, és ki is fejezzük ezt? Olyan érdekes, hogy például hadd kérdezzem meg, hogy fejezhetjük ki mi a részvétünket? Amikor valakivel együtt érzünk, például mélységes szomorúságában, gyászában, fájdalmában, hogy fejezhetjük ki a részvétünket? Hogy adhatunk ennek hangot? Rosszul mondtam, hogy hogy adhatunk hangot, mert ugye ez már eleve azt mondta ki, hogy valamit szólunk. Igen, van nagyon sokszor olyan helyzet, hogy szólni kell. A részvétet ki kell nyilvánítani szavakban. De nem tudom, hogy találkoztunk-e már az életben olyan tragédiával, amikor találkozunk valakivel, akkor nem tudunk szólni. Úgy érezzük, hogy ha most bármit mondanánk, és azt mondanánk, hogy mélységesen sajnálom, vagy együtt érzek veled, akkor azt a lelkünkben érezzük, hogy kopognának azok a szavak. Itt nem lehet ezt elmondani. De milyen sokszor olyan sokat jelent ilyen esetben, amikor valaki átölel valakit, vagy megszorítja a kezét, vagy együttérzően megsimogatja. Megint egy személyes történetet hadd mondjak el. Én azt hiszem, az egész életemen keresztül el fog kísérni ez a jelenet. Többször említettem, édesanyám a múlt évben halt meg, és amikor meghalt, rohantam be hozzá a kórházba, még ott láthattam, elbúcsúzhattam tőle, és utána, amikor kijöttem onnan, akkor ott megálltam a folyosón, éjszaka volt, és intenzív osztály volt, és ott többen voltak, és ott volt egy fiatal hölgy, és én megmondani nem tudom, hogy miért, megkérdeztem, hogy kihez jött, vagy miért van itt, és hát mondta, hogy kihez, és csak úgy kibudjant belőlem, akkor már nem sírtam, de kibudjant belőlem, hogy most halt meg az anyukám. Én az életemben ennyi részvétet nem kaptam, egy szót sem szólt, de átölelt, egy olyan együttérzéssel, egy olyan szeretettel, bármit mondhatott volna, nem biztos, hogy sokat jelentett volna. De ez az együttérző átölelés kimondhatatlanul sokat jelentett. Igen, hogy ha mi szívünkben együttérzünk valakivel, akkor az Isten lelke meg fogja velünk értetni azt, hogy tudjuk kifejezésre juttatni az érzésünket. És hadd mondjam, ezt nem kell szégyelni, kifejezésre juttatni. Mert igenis, hogy az emberi élethez ez hozzátartozik, és segítünk a másiknak, hogyha van úgy, hogy könnyekre fagadunk, van úgy, hogy csak valamilyen gesztussal, de kifejezzük az együttérzésünket. Szeretnék egy másik igét is olvasni a Szentírásból, Királyok első könyve, 4. fejezetének a 29. verséből, Királyok első könyve, 4. fejezetének a 29. verse egy egészen különlegesen szép igét mond, arra vonatkozóan, hogy Salamon király, amikor az Istenhez fordult az ő uralkodásának az elején, és kért Istentől bölcsességet, és az Isten meg is adta neki, de ezen felül még sok-sok mindent adott neki ajándékban. Ezt olvassuk Királyok első könyve, 4. fejezet, 29. versében. És az Isten adott bölcsességet Salamonnak, és igen nagy értelmet, és most figyeljük, és mély szívet, mint a fövény, mely a tenger partján van. Mit jelent ez, hogy mély szívet kapott Salamon? Azt jelenti, hogy olyan együttérző szívet, hogy belei tudta magát érezni a másik ember helyzetébe. Ezért is volt az ő uralkodásának az első szakasza hatalmasan felfelé ívelő. Igen, mély szívet kapott Salamon Istentől. Együttérző, mély szívet. Menjünk tovább. Jézus életében egy ellenkező érzelmet is nézzünk meg. Erről az érzelemről most azért fogunk szólni keveset, mert lesz egy, tudnélik, itt szeretném elmondani, hogy a sorozatunkban a következő alkalommal még nem, mert a következő alkalommal az önvizsgálatról, a helyes önismeretről lesz szó, az is egy nagyon fontos kérdés lesz, de azt követően 4 egymást követő alkalommal érzelmekről lesz szó, hogy hogyan tudunk győzni bizonyos érzelmek felett. És az egyik előadásnak az lesz a címa, hogy hogyan győzhetünk a harag és az indulat felett. Megváltozhatunk-e a gyűlölet, harag, ilyen érzésekről lesz szó, és ott részletesen ki fogunk térni majd Jézus életének a példájára is. Csak azért szeretném megemlíteni, hogy lássuk, hogy Jézus életében is igenis volt harag. De nézzük meg, hogy például Jézus életében milyen harag volt, és hogy jutott ez kifejezésre. A Máté evangélium a 21. fejezet 12-től 14-ig terjedő versekben a következőt olvassuk. Máté evangélium a 21. fejezet 12-től 14-ig a következőképpen olvasom az igét. És bement Jézus az Isten templomába, és kiűzte mindazokat, akik árultak és vásároltak a templomban. És a pénzváltók asztalát és a galamb árusok székeit felforgatta. És mondta nékik, megvan írva, az én házam imádság házának mondatik, ti pedig azt latroknak barlangjává tettétek. És mentek hozzá vakok és sánták a templomban, és meggyógyította őket. Milyen érzés volt itt Jézusban? Milyen érzelem volt Jézusban? Milyen érzelem volt? A harag. Kimondottan a harag érzése. És miért volt Jézusban ez az érzés? Helyes ez az érzés? Ugye egyértelmű, mert ugye Jézus ugye a tökéletes példát mutatta a számunkra. De szeretném megkérdezni, hogy ebből a leírásból mit látunk? Jézus haragja mire irányult? A bűnre. Ez az erkölcsi felháborodás volt a gonosznak, a rossznak a láttán. Honnan látjuk, hogy Jézusnak a haragja nem emberekre irányult? És nem egy ilyenfajta emberi felzaklatottság volt Jézusban, mint ahogy bennünk szokott lenni nagyon sokszor, amikor az indulataink elkapnak bennünket. Honnan látjuk ezekből az igékből? Hogy olvastuk a legeslegutolsó sort? Miután ezt megtette, ugye fölforgatta az asztalt, a galambárusoknak a székeit, tehát egyértelművé tette, hogy el kell hagyniuk ugye a templomot. Utána oda mentek hozzá a vakok és a sánták a templomban, és meggyógyította őket. Tud valaki együttérzően fordulni a másik felé gyöngéden, az atyát kérve imádságban, hogy a gyógyító hatalmával emlékezzen meg a betegekről, miközben telve van indulattal? Nem. Jézusnak az erkölcsi felháborodása volt, amit kifejezése is juttatott. És itt szeretnék csak röviden tényleg erről csak ennyit szerettem volna mondani. Igen, a mi életünkben is bizony helye van annak, hogy az erkölcsi felháborodást, a rosszal kapcsolatos erkölcsi felháborodást valamilyen módon kifejezésre juttassuk. De erről majd részletesen jó néhány alkalommal később, nem is tudom kiszámolni, hanyadik alkalomon, amikor a haragról és a gyűlöletről lesz szó, majd akkor fogunk erről szólni. De menjünk tovább Jézus életével kapcsolatos kérdésekre, és én annyira sokat foglalkoztam már Jézus életében az evangéliumok alapján Jézusnak a kérdéseivel. Nagyon sokszor, amikor Jézus kérdezett valamit valakitől, az valamilyen érzelmet fejezett ki. És ezeket a kérdés, vagy dehogy is az összeset, csak néhány kérdést szeretném, hogyha végig gondolnánk. És először János evangélium a 6. fejezet, 60. versét nézzük meg, és utána a 66-tól a 69-ig. János evangélium a 6. fejezet, először a 60-at olvassuk el, és utána a 66-tól a 69-ig a következőképpen. Sokan azért, akik hallották ezeket az ő tanítványai közül, mondták, kemény beszéd ez, ki hallgathatja őt. Ennek az igének az előzményét muszáj elmondani. Ennek az igének az az előzménye, hogy Jézus egy idővel a tanításai folytán és a gyógyításai következtében Jézus nagyon nagy népszerűségnek örvendett, és nagyon sokan követték őt. Voltak, amikor királlyá akarták koronázni. Jézusnak nagyon sok követője volt egy bizonyos ideig. Egészen addig, amíg Jézus nagyon komolyan nem beszélt az Isten országának alapelveiről, és amikor az emberek szembesültek azzal, hogy ez lemondással, életmegváltozással jár, akkor a népszerűsége kezdett alábbhagyni Jézusnak. És nézzük meg, mit mondtak az ő tanítására, mit mondtak a beszédére. Kemény beszéd ez, ki hallgathatja őt. És ugye sokan eltávoztak Jézustól. És most vetítsük ki a 66-tól, ugyanebből a fejezetből, a 66-tól a 69-ig terjedő verseket a következőképpen. És ebben a szakaszban majd egy kérdést fogunk látni Jézustól, és előre bocsátom, amit én szeretnék kérdezni ezzel a kérdéssel kapcsolatban, milyen érzelmet fejez ki Jézusnak majd az itt olvasható kérdése. Így olvasom. Ettől fogva sokan visszavonultak az ő tanítványai közül, és nem jártak többé ő vele. Mondta azért Jézus a 12-nek, ugye a szűk tanítványi csapatnak. Vajon ti is el akartok menni? Ez a kérdés. Vajon ti is el akartok menni? Utána azért a teljesség kedvéért olvassuk el ezt az igeszakaszt, hogy erre jön egy csodálatos válasz a 68-69. Versben. Felelt néki Simon Péter, Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. De menjünk vissza a kérdésre, a 67. versben található kérdésre. Ezt mondja Jézus a 12-nek, vajon ti is el akartok menni? Mi van ebben a kérdésben? Szomorúság. Így van, azon kívül. Én egy lelki fájdalmat is érzek ebben. Ugye ez rossz szinonim szó végsősorban a szomorúsággal, lelki fájdalom. Tehát szomorúság, lelki fájdalom. Miért volt Jézusban szomorúság, amikor elhagyták őt az ő követői? A sokaság, utána a 70 tanítvány, és Jézus megkérdezi a 12-től, hogy ti is el akartok menni? Miért volt szomorú Jézus? Miért volt benne fájdalom? Miért volt benne a sajnálatnak az érzelme? Kit sajnált Jézus? Önmagát? Hanem kit? Akik elmentek. Jézus azokat szánta, azokat sajnálta, akik elfordultak tőle az élet világosságától. Aggódott ezeknek az embereknek a lelki életért, az üdvösségért. Jézus nem önmagát sajnálta, hanem azokat az embereket, akik nem értékelték az evangéliumot, nem értékelték a megváltást. Nézzünk meg egy másik történetet is. Muszáj ezt a történetet is elolvasni, mert látni fogjuk, hogy ezek a kérdések annyira különösek Jézustól. Lukács evangéliuma 17. fejezetében egy történetet látunk, és szeretném mondani, hogy ezeket a történeteket, amikor most kivetítjük meg, elolvassuk, akkor ezeket a történeteket nem elemezzük minden részletében, csak ebben a vonatkozásban, és majd most ezek hasonló gondolatok lesznek, amiket most olvasni fogunk, és majd összegezzük az ezzel kapcsolatos gondolatokat is ezekből a történetekből. Lukács evangéliuma 17. fejezet, 12-től a 19-ig olvassuk el. Így olvasom. És mikor bement egy faluba, jött hozzá 10 bélpoklos férfi, akik távol megálltak, és felemelték szavukat mondván, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. És mikor őket látta, mondanékik, elmenvén mutassátok meg magatokat a papnak. És történt, és lőn, hogy míg odaértek, megtisztultak. Egy pedig ő közülük, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatért dicsőítvén az Istent nagy szóval. És arccal leborulván az ő lábainál hálákat adván néki, és az Szamária beli volt. Felelvén pedig Jézus mondta, avagy nem 10 tisztultak én meg? A 9 pedig hol van? Nem találkoztak, akik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen? És mondta néki, ugye annak az egynek, aki visszajött hálát adni, kelj fel és menj el, a te hited téged megtartott. Szeretném, hogyha újra kivetítenénk a 17 és a 18. verset, és nézzük meg még egyszer ezt a két kérdést, vagy három kérdést, amit Jézus feltett. Így hangzik a kérdés. Amikor meglátta azt az egyet, avagy nem 10 tisztultak é meg, a 9 pedig hol van? Nem találkoztak, akik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen, mert ugye ő Szamária beli volt. Mit fejezett ki Jézusnak ez a három kérdése? Milyen érzelmet? Hasonlóan az előzőhöz szomorúságot. Miért? Mi volt a 9-ben, aki meggyógyult, és nem jött vissza hálát adni és megköszönni? Milyen érzések voltak azok benne? Hálátlanság. És Jézus, amikor ezt megkérdezte, ugye, amit itt olvasunk, és az előbb elmondtunk, Jézusnak a szavaiban szomorúság van. De megint nem az önsajnálatnak a szomorúsága, Jézus soha nem adott helyt az önsajnálatnak. Jézus mit sajnált? Miért volt szomorú Jézus, amikor csak egy jött vissza? Miért? Azért, mert annak az egynek mit tudott elmondani? A 19. verset vetítsük ki. Jézus azt tudta ennek elmondani, kelj fel és menj el, a te hited téged megtartott. A másik 9 is meggyógyult fizikailag, de lelkileg nem tudták elnyerni azt, amit ez az egy, akinek a szívében ott volt a hála és a köszönet, elnyert. És Jézus őket sajnálta, azt a 9-et sajnálta, szomorú volt, hogyha ezért, hogy a leprából valaki meggyógyul egy gyógyíthatatlan betegségből, és ezért nincs hála a szívében, akkor mi lesz vele? Őket, azokat az embereket sajnálta. És hadd mondjam, igen, Jézusban nagyon sokszor volt szomorúság és fájdalom, de nem önmaga miatt, hanem a környezetét, az embereket sajnálta. És ez kifejezése is juttatta, érzékeltette, hogy az emberekkel ilyen módon is együtt érez. Ő aggódik az üdvösségükért. Ő azért jött, hogy nekik életük legyen. Azért jött, hogy nekünk életünk legyen. És ha valaki elfordul tőle, ez Jézusnak fáj. Szomorú miatta. De nem önmaga miatt, hanem amiatt, aki elfordul tőle, és elveti az élet világosságát. Még olyan sok kérdés van, és olyan sok mindent kiírtam, most csak kívülről fogok egyet mondani. Nagyon nehéz, nagyon nagy vívódás ez, mert olyan szépek ezek az ige szakaszok, de most ezt tényleg kívülről fogom elmondani. Amikor Jézus az utolsó vacsora után elmegy a Gecsemáné kertjébe, és ott olvasunk egy történetet, ugye elkezd vergődni, gyötrődni, rettegni, mindnyájunk bűnét az atya ráhelyezi, és egy valamit kér a tanítványoktól, egyetlen egy valamit, és talán azért ezt a verset vetítsük ki Máté evangélium a 26. fejezetéből. Jézus soha nem kér semmit a tanítványaitól, soha semmit nem kér a tanítványaitól önmaga érdekében. És most ebben az órában egy valamit kér tőlük, és mi volt ez? Hogy imádkozzanak vele, küzdjenek vele imádságban, ebben a legnagyobb, mindent eldöntő küzdelemben. És amikor oda megy a tanítványokhoz, akkor mit lát Jézus? Mindnyájan alszanak. És a 40. vers, a 26. fejezet 40. versében megint Jézusnak egy kérdése. Akkor ment a tanítványokhoz, és aludva találta őket, és mondta Péternek, így nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem. Mi van ebben a kérdésben? Kérlek, imádkozzatok velem. Oda megy, alszanak. Jézusnak mit jelentett volna, hogyha imádkoznak a tanítványok? Mit jelentett volna? Megkapta volna azt a tanítványaitól, amit ő mindig adott a nehéz helyzetben levőknek, a részvétet, az együttérzést, a támogatást. Ő ezt nem kapta meg. És Jézus megint csak kérdez, így nem bírtatok velem vigyázni egy óráig sem. Megint ott van benne a szomorúság, de nem önmaga miatt, a tanítványok miatt. Elaludtak, és ezért Jézus halála nekik a legnagyobb megpróbáltatásuk volt. A legnagyobb megpróbáltatásuk volt. Még két kérdést, ezt most már tényleg csak kívülről említem. Nem tudom, hogy akik olvastuk az evangéliumokat, emlékszünk-e arra, hogy amikor Jézust elárulja Júdás, akkor, és odajön a csapat élén, az elfogó csapat élén, akkor mit mond Jézus Júdásnak? Nem tudom, emlékszünk-e rá, hogyha itt van ugyan a kivetítés, akkor a 26. fejezet 50. versét azért csak-csak vetítsük ki. Jézus megint föltesz egy kérdést, és ez a kérdés így hangzik. Barátom, miért jöttél? Másik evangéliumban, Lukács evangéliumában azt olvassuk, Júdás, csókkal árulod el az ember fiát, ugye ez Lukács 22:48. Kérdések. Mit fejez ki? Jön elárulni őt Júdás. És mit mond Jézus? Barátom, miért jöttél? Júdás, csókkal árulod el az ember fiát. Milyen mély fájdalom, az érzés, milyen mélyen ott van ezekben a kérdésekben. De még egyszer mondom, Jézus nem önmagát sajnálja. Szeretnék itt egyetlen egy gondolatot megjegyezni a saját életünkre vonatkozóan. Meg kell tanulnunk Jézustól az érzelmek kifejezését. Meg kell tanulnunk a másokért élés alapelvét. Meg kell tanulnunk azt, hogy az érzéseinket milyen formában juttassuk kifejezésre. Isteni bölcsesség szükséges ehhez. De az eddigi példák alapján én csak egy dolgot szeretnék mondani. Tanuljunk meg az Istentől, Jézustól kérdezni. Sokszor, amikor valakinek valami fáj, figyeljük meg, hányszor panaszkodunk, és mondjuk a másiknak, hogy ez nekem így fáj, és kifejezzük, és hisztizünk sokszor, és mondjuk. Szóval persze, van, amikor nagyon fáj valami, az természetes, persze, de hogy fejezzük ezt ki? Sokszor a kevesebb több lenne. Sokszor, amikor egy-egy kérdéssel csak érzékeltetjük, hogy nekünk mi esik rosszul, vagy mi fáj, ami az ő szempontjából is rossz, hogyha benne marad abban az érzéketlen állapotban, hogy nem figyel oda erre, vagy arra a problémára. Sokszor sokkal több lenne. És hadd mondjam, az embereket sokkal mélyebben el tudja gondolkodtatni. Gondoljunk bele abban, mondjuk egy házasságban. Gondoljunk bele abba, hogyha egy nő minden nap sír, hisztizik valamiért otthon, lehet, hogy jogos, most idézőjelben mondom azt, hogy jogos, hogy valamiért szól, de mondjuk ezeket az érzelmeket így fejezi ki állandóan, milyen hatása lesz a férjére? Mit fog csinálni a férje? Oda fog figyelni? Dehogy is, hát, ja igen, meg tudom, megint ez a műsor. Szóval nem biztos, hogy az érzelmeket mindig úgy kell kifejezni, ahogy azok úgy feltörnének belőlünk. Tanuljuk meg Jézustól a kérdéseket, a szomorúságot, a fájdalmat, főleg a másik miatti fájdalmat, vagy hogyha nekünk, persze Jézusnak is fájt, Jézusnak is a saját magai miatt is érzései voltak, Jézusnak nagyon komoly érzései. Persze, de ezeket mindig így, ilyen módon a másik javára juttatta kifejezésre. Szeretnék Jézus életéből egy másik részt is elmondani. Jézus életében volt olyan, amikor a szomorúsága, a mélységes fájdalma sírásban tört elő. Jézus volt, amikor sírt. Annyira megrendítő a Bibliában, és pontosan amiatt, mert Jézusról a Bibliában összesen kétszer van megemlítve, hogy Jézus sírt. De Jézusnak is voltak könnyei. Jézus is sírt. A Biblia beszél arról, és ezt talán vetítsük is ki, ezt a Biblia verset, a zsidókhoz írott levél 5. fejezet 7. versében azt olvassuk Jézusról, hogy ő az ő testének napjaiban esedezéssel, könyhullatással, vagy könyörgésekkel, erős kiáltással és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes őt megszabadítani a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. A Biblia azt mondja Jézusról, hogy Jézus sokszor sírt az életben, a földi életében. De a Bibliában történet formájában összesen kétszer van megemlítve, amikor Jézus sír. És vajon milyen helyzetekben említi ezt meg a Biblia? Először az első történet, amit meg kell említenünk Jézus sírásával kapcsolatban, volt egy család, akit Jézus nagyon szeretett. Volt egy férfi testvér a családban, Lázár, és két nő testvér, Mária és Márta. Jézus nagyon sokszor időzött ennél a családnál, ugye Betániában laktak, Jeruzsálemhez nagyon közel volt, és Jézus sokszor időzött ennél a családnál. És egyik alkalommal Jézus máshol tanított az ország másik részében, és követeket küldtek Jézushoz, hogy akit ő szeret, Lázár, az megbetegedett. És nagyon elgondolkodtató a Bibliának a leírása, hogy Jézus nem azonnal sietett Lázár meggyógyítására, hanem Jézus várt még 2 napot. És utána elment, és amikor odaért, akkor Lázár már halott volt. Lázár már halott volt, ugye hát mire odaért, ugye a hosszú út után már 4 napos halott volt Lázár, és Lázárnak már szaga volt, ahogy olvasuk a Bibliában. És ott mindenki sírt. És Mária, amikor meghallotta, hogy Jézus ott van, kimegy Jézushoz, és egyből azt mondja Jézusnak, hogy ha itt lettél volna, akkor nem halt volna meg a testvérem. Utána Jézus beszélget Máriával, elmondja a halál feltámadás kérdéséről, egy csodálatos párbeszéd zajlik Jézusról, Jézus és Mária között. És utána azt olvassuk, hogy amikor, de nem, ezt nem vetítjük ki, mert hosszú a történet, csak kívülről mondom el, utána Mártával is találkozik Jézus, ugyanezt mondja neki, hogy ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. És amikor Jézus látja a jajveszékelő embereket, látja azt a rengeteg síró embert, azt olvassuk, hogy Jézus könnyekre fakadt. Jézus sírt. És utána azt olvassuk, hogy nyilván elapadtak Jézusnak utána a könnyei, utána nem sírt, és utána azt olvassuk, hogy amikor újból felindult az ő lelkében, és akkor azt mondta nekik, ugye, hogy vegyétek el a követ, és Jézust ugye feltámasztotta Lázárt. Jézus ennél az esetnél könnyekre fakadt. Szeretnék annyit elmondani, és szeretnék annyit megjegyezni, hogy ugye Jézushoz nagyon közel állt Lázár. De Jézus látta Máriának és Mártának azt a mérhetetlen szenvedését, hogy az egyetlen támaszukat, a férfi testvérüket elveszítették. És Jézus könnyekre fakadt. És álljunk meg itt egy pillanatra. Jézus, amikor sír Lázár halálánál, akkor csak ezért sírt vajon? Csak ez fakasztotta Jézust könnyekre, vagy valami más is volt? Jézusnak mérhetetlenül fájta az, hogy nem bíznak meg benne. Akik hozzá a legközelebb álltak, azok sem bíztak benne. Már volt korábban halott támasztásuk is, halott támasztása is Jézusnak. És mégis ezek az emberek úgy zokogtak és úgy sírtak, mintha nem is lett volna ott Jézus. Jézusnak fájt ez is. De még egyszer mondom, az együttérzés és a részvét könnyeket csalt Jézus szemébe. És szeretnék itt megállni, és szeretnék annyit elmondani, hogy Jézus mindannyiunkkal együtt érez most is. Nincs egyetlen egy olyan szenvedésünk se, amit Jézus ne szenvedne. Jézus minden szenvedésünket szenvedi. És szeretnék föltenni egy olyan kérdést, amire én azt tudom mondani, hogy bibliai választ fogunk tudni adni majd. Isten, Jézus fönn a mennyben sír-e, vagy nem sír? Sír, vagy nem sír? Szeretnék olvasni a Szentírásból két igét. Jeremiás próféta könyvéből, olvasunk egy igét, Jeremiás könyve 13. fejezetéből, a 17. verset a következőképpen olvasom. Jeremiás könyve 13. fejezet, 17. verse a következőt mondja. Ha pedig nem hallgatjátok ezt, ugye már mint az én szómra, sírni fog az én lelkem a rejtek helyeken, a ti keménységetek miatt, és zokogva zokog, a szemeim pedig könnyeket hullat, mert az Úr népe fogságra vitetik. Nézzünk meg egy másik igét is a Szentírásban. Olvassuk el Jeremiás könyve 48. fejezetét. Jeremiás könyve 48. fejezetében. Olvassuk el a 31, 32 és 36. verset. Jeremiás könyve 48. fejezet, 31, 32 és 36. vers. Azért jajgatok Moábon, és az Moáb ugye Isten népének az ellensége volt, tehát Istent elvető emberek voltak. Azért jajgatok Moábon, és az egész Moábért kiáltok. Jobban siratlak téged, mint siratták Jaézert. Nem olvasom tovább, ugye itt különböző népeknek, nemzeteknek a nevei vannak. Olvassuk tovább a 36. verset. Azért zokog a szívem Moábért. Ne olvassuk tovább. Mit mondanak ezek? Zokog a szívem, a szemem könnyeket hullat. Mit fejez ez ki? Jézus és Isten az isteni létformájában együtt érez mélységesen az emberrel, együtt érez az emberrel a fájdalmában. Azt mondja egy másik igehely, tényleg csak kívülről említem meg, azt mondja, hogy minden szenvedésünket ő is szenvedi. Minden szenvedésünket ő is szenvedi. És még egy másik sírását is olvassuk el Jézusnak ebben a földi életében, és akkor látjuk meg igazából itt a Jeremiás könyvében levő igének, ugye, hogy Isten az ő isteni létformájában is siratja az embert, és együtt érez vele mélységesen. Nézzünk meg a Szentírásból egy másik történetet, Lukács evangéliuma 19. fejezet 37-től 38-ig terjedő versekben. Lukács evangéliuma 19. fejezet 37-től 38-ig terjedő versekben a következőt olvassuk. Itt Jézusnak a dicsőséges bevonulása, jeruzsálemi bevonulását láthatjuk a leírásban. Ezt olvassuk a 38-tól. Ezt mondták, áldott a király, aki jő az Úrnak nevében, békesség a mennyben és dicsőség a magasságban. És némelyek a farizeusok, ezt nem olvassuk, bocsánat, a 40. verset, és ő felelvén mondta nékik, mondom néktek, hogyha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. És mikor közeledett, látva a várost, sírt azon. Tehát tényleg csak részleteket olvasunk, sírt Jézus, amint közeledett a dicsőséges bevonulás kapcsán, közeledik Jézus a városhoz, és sír. És utána olvassuk, hogy miért sírt Jézus. Önmagát síratta? Azért, mert tudta, hogy 6 nap múlva ez a város lesz a legnagyobb skinszenvedésének a helyszíne? Nem ezért. Nézzük meg a 42-től a 44-ig. Mondta azért, vaj, ha megismerted volna te is, csak e te mostani napodon is, amik néked a te békességedre valók, de most elrejtettek a te szemeid elől. Mert jönnek reád napok, mikor a te ellenségeid te körülötted palánkot építenek, és körülvesznek téged, és minden felől megszorítanak téged, és a földre tipornak téged, és a te fiaidat te benned, és nem hagynak te benned követ kövön, mivel hogy nem ismerted meg a te meglátogatásodnak idejét. Jézus sír. Sír ezeken az embereken, akik visszautasítják az ő kegyelmét. Most látja, tudja, érzékeli, hallja, hozsannát kiáltanak. De Jézus mit tud, hogy ugyanezek az emberek 6 nap múlva feszítsd-meget fognak kiáltani. És Jézus miért sír? Vaj, ha megismerted volna csak a te mostani napodon is, amik a te békességedre valók. Mert Jézus hívta őket megtérésre, de visszautasították. És Jézus miért sírt? Mert látta a végzetüket, látta előre Jeruzsálem pusztulását. És látta azt, hogy mi lesz ennek az örök kimenetele az ő kemény szívűségüknek, hogy el kell véglegesen pusztítania őket, nem üdvözítheti őket. És Jézus sírt a megátalkodott emberen. És szeretnék annyit elmondani, és szeretném, ha nagyon komolyan vennénk. Jézus sír velünk együtt, amikor mi sírunk. Együtt érez velünk a szomorúságunkban, a fájdalmunkban. És azért itt azért megállnék egy pillanatra. Jó ez nekünk, hogyha valaki együtt sír velünk? Hát ettől könnyebb lesz az én helyzetem, hogyha más sír velem együtt. Ezzel enyhíteni lehet fájdalmat? Igen, lehet ezzel. Annak a tudata, hogy együtt éreznek velem, szeretnek, átérzik a helyzetemet, önmagában hatalmas segítség. És amikor az a valaki sír velem együtt, akié minden hatalom menjen és földön, és tud nekem segíteni, hatalmas erő és bátorítás. De azon kívül szeretnék annyit elmondani, hogy Jézus sír akkor is, amikor mi éppen örvendezünk, amikor mi éppen örülünk, és nem gondolunk semmire, nem gondolunk semmilyen problémával, semmi, esetleg megfeledkezünk mindenről, és örömködünk. Jézus sokszor akkor is sír a mi életünk felett. Miért? Mert ha látja, hogy mi visszautasítjuk őt, látja azt, hogy rohanunk a vesztünkbe, Jézus sír felettünk, ahogy sírt Jeruzsálem felett is. Mert Jézusnak nem mindegy, hogy valakit elveszít, vagy nem veszít. Ez éppen olyan, mint egy szülő, aki látja, hogy a rossz felé induló gyermekét nem tudja visszatartani, hiába hívja, hiába kérleli, megy a maga útján. Mit csinál a szülő? Hányszor csak sírni tud a szülő? Hiába kérleli a gyermeket, nem fordul vissza. Jézus ugyanígy sír felettünk, amikor mi nem engedünk az ő kérlelésének, nem halljuk meg az ő üdvösségre hívó szavát. Még mindjárt egy pár gondolat erejéig, még más témára térünk, csak azért itt ezt a gondolatot lezárva csak annyit szeretnék mondani, hogy szívemből kívánom, hogy mi meghalljuk Jézusnak a hívó hangját, hogy ne kelljen miattunk sírnia, és ne kelljen örökre elsiratnia bennünket, hanem meghalljuk az ő hívó hangját, és élhessünk vele együtt örökkön, örökké, örömben. De szeretnék még befejezésül, a befejezéshez közeledve, itt az érzelmek kapcsán két kérdést fölvetni. Az egyik az az, hogy Jézus nagyon sokszor az érzelmeit egyáltalán nem mutatta ki. Jézus nagyon sokszor ebben az életben bántották, gúnyolták, nagyon sokszor kellemetlen megjegyzéseket tettek Jézusra, és Jézus nagyon sokszor úgy tett, mintha nem is hallotta volna ezeket. Például, nem sorolom, nem is vetítjük ki ezeket, azt mondták neki, hogy ördög van benned, a nép hitetője, nagyétű és részeges ember, rengeteg mindent mondtak Jézusra. És Jézus az esetek legnagyobb részében ezekre nem is reagált. Fájt ez Jézusnak, vagy nem fájt? Fájt. Miért nem reagált Jézus? Miért nem reagált Jézus ezekre? Mert Jézusnak az érzelem nyilvánításai is mindig tudatosak voltak a szónak abban az értelmében, hogy a másik ember javát szolgálták. Ha ő elkezdett volna védekezni, hogy én nem is vagyok hitető, meg nincs is bennem ördög, ezzel meg tudta volna győzni az embereket? Ezzel meg tudta volna győzni? Nem tudta volna meggyőzni. És egy idézetet szeretnék felolvasni, ami nekem annyira tetszett. A következőképpen olvastam ezt az idézetet már régóta, és ezt ki is jegyeztem magamnak, így olvasom. Figyeljük meg! Becsületsértést életmódunkkal, nem pedig méltatlankodó szavakkal lehet hatástalanítani. Figyeljük ezt a mondatot. Becsületsértést életmódunkkal, és nem a méltatlankodó, az érzelmeinket hatalmas módon szabadjára engedő kinyilvánításokkal lehet hatástalanítani életmódunkkal. Jézus is ezt tette. Persze, hogy fájt neki. Ő is érezte. Sokkal jobban érezte a sértést és a gúnyt. Az ő tiszta, bűntelen lelke még inkább érzékeny és fogékony volt mindenre. Jobban fájt neki minden, mint nekünk. De Jézus mindig a másik javát kereste, az érzelem megnyilvánításában is. Igen, ki kell, hogy mondjuk, Jézus a tökéletes példa, de a mi életünk sajnos az érzelmek területén is nagyon sérült. Nagyon sok olyan érzelem van bennünk, ami helytelen. Mit kell csinálni ezekkel az érzelmekkel? Vinni Isten elé, hogy vegye el tőlünk. Nagyon sok olyan érzelem van, pontosabban nagyon sok érzelem pedig hiányzik belőlünk, ami kell, hogy legyen. Mit tehetünk? Istenhez kell fordulnunk, hogy adjon segítséget, és adjon nekünk érzelmeket, pozitív érzelmeket. Hadd mondjam, az igazi szeretet érzése is Istentől származik. Sőt, énekek énekéből, nagyon ritkán szoktunk vetíteni, de énekek énekéből olvassunk el egy igét. Énekek éneke könyve, 6. fejezet, 8. verse. Énekek éneke. Ugye a legszebb szerelmi költemény, énekek éneke, és itt a 6. fejezet, bocsánat, elnézést, 8. fejezet, 6. verse, fordítva mondtam, bocsánat. 8. fejezet, 6. és 7. verse. Tégy engem, mint egy pecsétet a te szívedre, mint egy pecsétet a te karodra, mert erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a sír, a buzgó szerelem. Lángjai a tűznek lángjai, az Úrnak lángjai. Sok vizek el nem oldhatnák ezt szeretetet, a folyóvizek sem boríthatnák azt el, ha az ember minden házabeli marháját adná is a szeretetért, mégis megvetnék azt. Nem akarom ezt nagyon részletezni, ezt a csodaszép igét, csak mit mond? Az igazi szerelem. Honnan származik ez az érzés? Azt olvastuk a 6. versben, lángjai, a tűznek lángjai, az Úrnak lángjai. Igen, Isten adja az igazi, tiszta, pozitív, nemes érzéseket és érzelmeket az emberben. És éppen ezért kérjük tőle ezeket. Ha hiányzik belőlünk az igazi érzés, kérjük tőle, ő ad, mert ő ezeknek a forrása. Ha pedig valami ott van bennünk, amitől tudjuk, hogy nem jó, kérjük azt is, hogy vegye el. De azt is kérjük tőle tanácsként, hogy milyen érzelmeket mutassunk ki. Milyen érzelmeket nem mutassunk ki. Hányszor okozunk bajt azzal, hogy kimutatjuk az érzelmeinket? Hányszor okozunk kárt azzal, hogy nem mutatjuk ki? Láttunk már olyan embert, aki túl büszke volt ahhoz, hogy az érzelmeit kinyilvánítsa? Milyen sok fájdalmat és keserűséget lehet az ilyen magatartással okozni? De hadd mondjam, nincs erre egy általános recept. Nincs erre egy általános recept. Igen, a bátorító, együttérző érzéseket ki kell fejezni, de azt is meddig a határig, hogy? Istent kérjük, az egyedüli bölcsesség forrását, hogy adjon nekünk ebben tanácsot, mennyei vezetéset, mennyei vezetést, és ő el is fog igazítani bennünket. És az utolsó kérdésként, amit föl szeretnék vetni a mai előadás kapcsán, egy szintén egy nagyon nagy téma, és előre elnézést kérek, lehet, hogy egy pár perccel túl fogjuk lépni az idő keretünket, de muszáj még erről a kérdésről is szólni az érzelmek kapcsán, mert láttuk ugye az érzelmeket kinyilvánítani, nem nyilvánítani ki, ugye sok mindent láttunk ezzel a kérdéssel kapcsolatban, de azt a kérdést szeretném befejezésül felvetni, hogy mi kell, hogy irányítsa a mi életünket? Az érzelem vagy az értelem? Melyik a feljebb való? Az érzelem vagy az értelem? Vannak emberek, akik azt mondják, ugye, hogy hát az érzelem, csak is az érzelem, ugye, tehát csak úgy lehet igazából jó döntéseket hozni a szívünkkel, az érzéseinkkel. Van, aki az érzelmet abszolút félretéve, csak is ész alapon, racionálisan hozza meg a maga döntéseit az életben. Melyik a helyes? Melyik feljebb való az életben? Nagyon érdekes. Szeretnék olvasni egy idézetet. Ezt kiírtam magamnak, mert ez nagyon-nagyon tetszik ez az idézet. Egy ókori filozófiai irányzatnak az alapelve, szóról-szóra olvasom. Nagyon sokan követték ugye a görög filozófusok közül ezt az életelvet. A jó élet alapja az érzelmek feletti kontroll. Figyeljük? Ez több mint 2000 éves bölcsesség. A jó élet alapja az érzelmek feletti kontroll. Igen, ki kell, hogy mondjuk azt, hogy a józan ész, a meggondolás kell, hogy őrködjön felettünk, ugye, az érzelmek tekintetében, tehát ezeknek mindenképpen, ugye, felül kell kerekedni az érzelmeken. De szeretnék megállni és fölvetni azt a kérdést, hogyha azt mondjuk, hogy a józan ész, vagy a meggondolás, ez egy objektív vagy szubjektív fogalom. Rettenetesen szubjektív, nem? Hol van a mérce? Az egyiknek ez a józan megfontolás, a másiknak az a józan megfontolás. Akkor mit nevezünk józan észnek, meg mit nevezünk józan megfontolásnak, vagy meggondolásnak? Szeretném mondani, hogy a Biblia tud ebben is bennünket eligazítani. A bibliai mércét vegyük mindig alapul, hogy mi a jó, és mi a nem jó. Hányszor törnek fel bennünk érzelmek, amelyek csapdát jelentenek a mi számunkra? Hányszor kelnek, mert hadd mondjam, Sátán az érzelmeinken keresztül is kísért bennünket, hihetetlen módon kísért bennünket. És anélkül, hogy most részletekbe mennék, csak tényleg egy példát mondok. Látunk valakit az utcán, vagy egyáltalán bárkivel találkozunk. Kérdezem, ismerős jelenség? Ránézünk bárkire, és azonnal megjelenik az érzelem az emberben. Milyen érzelem? Ez szimpatikus, vagy nem szimpatikus? Ellenszenves, vagy pedig megnyerő nekem ez az ember? Semmit lehet, hogy még nem is szólt semmit, csak ránézek, és egyből valamilyen érzelem megjelenik valakivel kapcsolatban bennünk. Ránézek valakire, ellenszenves, bajban van, nem is segítek neki. A másik ember nagyon kedves, azonnal a bizalmamba fogadom, és lehet, hogy aztán abból lesz a nagyon nagy baj. Szóval csak értjük, hogy miért mondtam ezt a példát, hogy igenis, hogy az érzelmek nem vezethetnek bennünket nagyon sokszor. Az érzelmeinket kontroll alatt kell tartani. Az ige kontrollja alatt. És sajnos ki kell, hogy mondjuk, hogy a bűn világában nem lehet mindenkinek hinni. De nem szabad a szemünknek se hinni. Nem szabad a belső érzésekre időnként hallgatni, hogy na hát ez olyan unszimpatikus, na hát ez ilyen vagy olyan, ehhez nem is fogok szólni, egy szót se vagy. Nem szabad, hogy ilyenekre Istenhez fordulni. Ő az, aki minden szívbe belelát, ő tudja, hogy a másiknak mi a szándéka. Tehát vigyázzunk, az érzelmeink el ne ragadjanak bennünket. És annál is inkább fontos ez, mert nem tudom, hogy figyeljük-e a körülöttünk élő világot, hogy a körülöttünk élő világ az érzelmekkel manipulál. Figyeljük meg, hogy hatni akarnak ránk az érzelmeinken keresztül. Tényleg csak egy apró példát mondok, a beszélgetésben majd ki lehet térni több mindenre, de tényleg csak egy apró példa. Meg akarják az embert hatni. Azt akarják, ugye, hogy mondjuk adakozzak valamire. Akkor mit fognak mutatni? Ugye nyilván egy kisgyereket, vagy egy kiskutyát, vagy valaki. Szóval valami olyasmit mutatnak, ugye, ami az emberben olyan pozitív érzéseket kelt. Hogyha valamitől el akarnak riasztani, ugye akkor ugye olyan jeleneteket mutatnak, ugye, amiben az emberből ugye a természetes reakcióként valami ellenérzést vált ki. Manipulálnak bennünket, és akarnak manipulálni az érzelmeinken keresztül, és ne engedjük. A Biblia is azt mondja, hogy meggondolás örködjék feletted. Meggondolás igei alapon. Vigyünk mindent az Isten elé, hogy mi a jó, mi a helyes, mi a nem helyes. És szeretném azt mondani, hogy ugye a végidején ez különösen tapasztaljuk az érzelmi manipulációt, de szeretnék valamit, egy Bibliából egy történetet, utolsó történetként szeretném, hogy lássuk azt, hogy az Ószövetség idején is már a Biblia lejegyez érzelmi manipulációt, amit nyugodtan kimondhatjuk, hogy nem más, mint az érzelmeknek a lopása. Nem tudom, hallottunk erről a kifejezésről. A lopás, ugye a bibliai 10 parancs alatt ne lopj. Nagyon sokan arra gondolnak, ne vigyem el ezt, vagy azt, ne lopjak, ne vigyem el azt, ami a másé. A lopásnak rengeteg válfaja és kategóriája van. És hadd mondjam, én ezt az életemből és az élettapasztalat alapján tudom mondani, hogy a legrosszabb fajta lopás az érzelmeknek a lopása. Nézzünk egy ilyen érzelemlopást az Ószövetségben, amikor valaki manipulál az érzelmekkel. Sámuel második könyve, 15. fejezet, első 6 versét olvassuk el. Sámuel második könyve, 15. fejezet, első 6 verse. Dávid király uralkodott ekkor Izraelben, a következőképpen olvasom a történetet. 15. fejezet, első 6 vers. Lőm pedig minek utána szerzett magának Absalon, Absalon Dávid királynak a fia volt, nagyon kedves fia volt Absalon Dávidnak. Lőn pedig minek utána szerzett magának Absalon szekeret, lovakat és 50 embert, kik előtte szaladjanak, és reggelenként felkelvén Absalon megállt az útféle, mert itt sötét van, megállt az útféle a kapuban, és mindenkit, akinek dolga lévén a királyhoz ment ítélet véget, megszólította Absalon, és megkérdezte, micsoda városból való vagy te? És ha azt mondta, Izraelnek egyik nemzetségéből való a te szolgád, mondta néki Absalon, imé a te beszéded mind jó és mind igaz, de senki sincs, aki téged meghallgatna a királynál. Mondta azért ismét Absalon, vaj, ha valaki engem tenne ítélő bíróvá a földön, és én hozzám jönne minden ember, akinek valami ügye és pere volna, igazat tennék néki. Mikor pedig valaki hozzáment és fejet hajtott néki, azonnal kezét nyújtotta, és megfogván megcsókolta őt. És eképpen cselekedett Absalon egész Izraellel, valakik ítéletért a királyhoz mentek. És így Absalon az Izrael fiainak szíveit alattomban megnyerte. Mit csinált Absalon? Előkészített egy lázadást. Az édesapja ellen meg akarta dönteni édesapjának a trónját. De hogy készítette elő? Ezt ugye ezt a politikai hatalomváltás vagy lázadás hogy készítette elő? Megnyerte alattomban az embereknek a szívét. Ígérgetett nekik mindent. Azért föltenném a kérdést, ez csak az Ószövetség idején volt így? Nem ugyanennek vagyunk tanúi? Egy-egy választási kampányban ígérnek az embereknek mindent. És aztán mi valósul meg belőle? Miért? Megnyerik az embereknek a szívét. Ellopják az érzelmeket. Hadd kérdezem, kérem, mondjunk példát az érzelmek lopására. Ezen kívül, ugye, az ilyen politikai szívnyeréseken kívül. Mondjunk példákat. Például eltartási szerződés, ugye? Ugye, megnyerik az idős néninek vagy bácsinak a szívét, behizelgik magukat, és utána, amikor megvan az eltartási szerződés, hát ugye ennyien szóval nem az kapja az illető, amit remélt volna. Miért kötötte meg? Mert annyira kedvesek voltak, annyira megnyerték a bizalmát, a szeretetét. Vagy párkapcsolatban, férfi-nő kapcsolatban hányszor előfordul az érzelmeknek az ellopása. Tehát szeretnék annyit mondani, hogy soha ne kövessünk el ilyet önző célok érdekében. Embereknek a legszentebb érzéseit ellopni, a szeretetet, a bizalmat, a jó akaratot a legnagyobb bűnök egyike. Soha ne akarjunk érzelmekkel manipulálni. Soha ne tegyük ezt. Mert a legnagyobb fájdalmakat tudjuk ezzel okozni. És szeretnék befejezésül összefoglalásképpen egyetlen egy igét majd, hogyha elolvasnánk. És szeretnék összefoglalóan a következőt mondani. Nem biztos, hogy a fellángoló érzelmek azok jó döntésekhez vezetnek bennünket. Ugye az előbb beszéltünk erről. Nem biztos, hogy az a helyes út. Azután lesz kiózanodás, az nem biztos, hogy az a jó út. De ugyanakkor szeretnék egy valamit mondani, amit a Biblia nagyon-nagyon határozottan állít. Hogy a helyes döntések, a jónak a választása mindig pozitív érzelmeket is kelt az emberben. A Krisztus követés, az Isten követés, az mindig pozitív érzelmeket is magával hoz az ember életében. És itt szeretném, hogyha a Bibliának a legnagyobb parancsolatát, Jézus szerint a legnagyobb parancsolatát, mert egyszer hozzámentek Jézushoz, és megkérdezték, hogy mi a Bibliában, tehát mi az igében a legnagyobb parancsolat, mi a legnagyobb parancsolat. És Jézus elmondta, hogy mi a legnagyobb parancsolat, Máté evangélium a 22. fejezet 37. versében. És nézzük meg, Jézus mit mondott, mi a legnagyobb parancsolat. Azt mondja, hogy szeresd az Urat, Máté evangélium a 22.37. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből. Igen, az Isten szeretete, az Istennel való közösség az emberben pozitív érzéseket, érzelmeket is kelt. Tehát az igazi szeretet, hogyha én az Isten útján akarok járni, szeretem őt, ez magával hozza ezeket a pozitív érzelmeket. Azt mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet. Nem csak az elmédből, hogy megérted, hanem ez át fogja járni a szívedet, a lelkedet. És szeresd őt teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. És én szívem mélyéből kívánom, hogy ezen a nagyon-nagyon nehéz területen, az érzelmeink kérdésének a területén is az ige legyen az útmutató, az irányadó. És szívem mélyéből kívánom, hogy tanuljuk meg az érzelmeinket kezelni a Jézusi példaadás nyomán, tanuljunk meg naponta bölcsességet kérni tőle, és tanuljuk meg azt, hogy az érzelmeinket mindig mások javára, mások érdekében nyilvánítsuk ki a megfelelő módon. Köszönöm szépen a figyelmet. És szeretném megkérdezni, hogy kinek van kérdése. Hát bevallom őszintén, én sem gondoltam, hogy ekkora nagy lesz a téma, és hát sok mindent ki is kellett hagyni belőle, de azért megpróbáltam valamit, és mégis így is csak egy szelete az érzelmi életnek ez az egész, amiről beszéltünk, mert hatalmas nagy témakör ez. És biztos, hogy rengeteg kérdés az emberben ott rekedhetett, ugye nyilván menet közben fölmerültek kérdések. Ha bárkinek kérdése van, kérném szépen, hogy nyugodtan tegye fel. Tudom én, hogy van ez, biztos vagyok benne, hogy amikor az előadás hangzott, biztos, hogy sokakban fölmerült ez vagy az. Utána mentünk tovább, léptünk tovább, az ember figyel a következőre, a vége felé már el is felejti nagyjából, hogy miről szeretett volna esetleg még hallani. De olyan is van, hogy az ember csak úgy azt mondja, hogy akkor most ezeken töprengek és gondolkodok. Tudnélik például, gondoljunk például arra, hogy mondjuk egy párválasztás kapcsán, ugye? Mondjuk ezek olyan mindennapi kérdés, gondoljunk bele abba, hogy mondjuk az érzelmek, és szeretnék azért annyit mondani, hogy, és nagyon köszönöm ezt a kérdést egyébként, és köszönöm, hogy erre még kitérhetünk, tudnélik, ami ellenségünk is tud érzelmeket felkavarni bennünk. Ugye? Ami ellenségünk is tud érzéseket felkavarni. És például hányszor van úgy, hogy ugye valakiben fellobban mondjuk a szerelem valaki iránt, és esetleg belemegy egy kapcsolatba, hozzámegy valakihez, érzelmi alapon, anélkül, hogy a Biblia alapján is megvizsgálta volna, vagy ha már csak azt se nézzük, de mondjuk legalább józan ész megfontolás alapján hányszor lehet látni, hogy valakik ilyen állapotban olyan döntéseket hoznak, amiről mindenki látja körülöttük, csak éppen ő nem, hogy mi lesz ennek a következménye. És majdnem mindig ez így is következik be. Tehát amikor az érzelmek amikor túlfűtött érzelmek vannak bennünk, azt mindig az Istentől kell kérni bölcsességet, hogy nehogy elvigyenek bennünket olyan irányba. A lelkesedés is lehet olyan valami, ami nem igazából megalapozott. A jó iránt is lehet úgy lelkesedni, amikor valamivel nem számolok, és nem mérem föl igazából a helyzetet. Valami jó dologban is lehet igazából olyan lelkesedés, amit vissza kell fogni, vagy mérlegelni kell, hogy most elindulhatok ezen az úton, vagy nem. Lehet, hogy önmagában jó, csak abban a helyzetben nem helyes valamit megtenni. Pedig ott van a lelkesedés, és lehet, hogy a cél nagyon jó. És szeretnék azért annyit elmondani, hogy azért nagyon nehéz ez a kérdés, és azért is ugye az egész sorozatunknak ugye az a címe, ugye, hogy a Biblia válaszol ezekre a kérdésekre, mert azért szeretném megkérdezni azt, hogy ki az közülünk, aki egy-egy döntés előtt látja a jövőt. Ki az, aki tudja azt mondani, hogy na hát akkor ennek biztos, hogy nem láthatjuk. Isten elé kell vinnünk, és kérni, hogy adjon józan mérlegelést. És egyébként pedig szeretném azt elmondani, hogy ugye az életben nagyon sok fiatallal beszélgettem már, akik mondjuk párválasztás, házasság előtt álltak. Sokan föl is teszik a kérdést, hogy hát akkor esetleg az embernek mi a véleménye erről vagy arról. Sokszor van, hogy ilyen beszélgetést kell az embernek folytatni. És vajon mit mondanánk egy ilyen helyzetben? Milyen választ adnánk? Hogy XY mondjuk hozzávaló-e, vagy nem? Már mondjuk dúlnak benne az érzések, és hát, hadd mondjam, ezek a legnehezebb helyzetek. Mit mondanánk ilyen helyzetben? Én elmondom, hogy én az esetek többségében, ugye persze nyilván, hogy ennek rengeteg válfaja van, amit most mondani fogok, csak a lényegét illetően, én azt szoktam kérni, de ugyanez az elv minden másra is az életben igaz. Az Istent kérdezze meg, az Istent kérdezze meg. Elsősorban kérje az Istent, mondjuk egy ilyen helyzetben, mondjuk most erre az élethelyzetre, hogy teremtsen, ugye még a párkapcsolat kezdetén, ugye még mielőtt még elkötelezte volna magát, még a házasság előtt, kérje Istent, hogy teremtsen olyan élethelyzeteket, hogy kibudjanjon a másikból olyan természet és olyan megnyilvánulás, aminek alapján ő azt le tudja mérni, hogy hozzám való, vagy nem hozzám való. Bánt engem ez, vagy nem. El tudnám ezt hordozni hosszú távon, vagy nem. Hányan vannak, akik ugye lepleznek bizonyos dolgokat. Aztán a házasságban kiderül, hogy hú, egészen más volt ugye azért, amire én gondoltam. Kérni, és ez Isten megteszi. Hoz olyan helyzeteket, hogy lelepleződik, ugye? Tehát láthatom, és már a józan eszemben is meg tudom állapítani, hogy ez nem lenne jó, mert én egészen más alkat vagyok. Tehát Istent kérni, hogy mutasson meg olyan körülményeket, olyan helyzeteket, amiből láthatom, hogy minek mi lenne a vége. Az Isten segít, hiszen gondoljunk bele abba, hogy ő csak arra vár. Azt mondja, olyan szép ez az ige, úgy szeretem, azt mondja, kiálts hozzám, és én megfelelek, és nagy dolgokat mutatok neked, amiket nem tudsz. Tehát ő azt várja, hogy kérdezzük őt, és ő válaszolni fog, ha én igazából őszintén kérem őt. És meg fogja mutatni, és meg fog óvni nagyon sok helytelen lépéstől. Ez is egy döbbenetesen fontos kérdés, ugye, hogy amikor látjuk magunk körül az embereket, akik nem akarják elfogadni Istent, ugye, hogy az imán kívül mit tudunk tenni értük. Hadd mondjam, én összesen csak 2 vagy 3 dolgot tudok mondani, semmi mást. Az egyik az, hogy ugye az ima, ima és ima. Ugye ez mindenek felett. De ugyanakkor Isten annak a másik embernek az életébe nem fog erőszakkal beavatkozni, ahogy a miénkbe se avatkozik bele. Az Isten részéről ez valami annyira megrázó, hogy ő a legjobbat sem kényszeríti az embere, csak kérleli, azt mondja, hogy gyere, jöjj, hogy életed legyen. De ő nem kényszerít. Tehát kényszeríteni mi se kényszerítsünk senkit. Ne próbáljuk meg az érzelmi zsarolást, ugye, hogyha az illető közel áll hozzánk, és nem akarja ezt az utat követni. Ne próbáljuk meg az érzelmi zsarolást, ugye, hogy na, akkor én haragszom rád, vagy ilyen leszek, vagy hogyha te nem jössz velem, vagy ezt az utat követed. Soha ne tegyük, mert annak nem lesz jó vége. Imádkozzunk az illetőért, és a másik pedig, hogy mutassuk be az életünkbe, Krisztust. És tegyük vonzóvá az Isten Krisztus követést a mi életünkbe. Lássák rajtunk az emberek, lássák rajtunk, a környezetünk lássa, hogy igen, az Isten követés a legszebb, a legnemesebb és a legörömtelibb dolog ebben a világban, és a legfelemelőbb, hogy megváltozik az embernek a lénye, a jelleme. Szóval olyan változások tudnak egy Istent megismerő ember életében végbe menni. A Biblia azt mondja, hogy van úgy, hogy valaki egy megtért hívő ember a társát igenélkül megnyeri. Miért? Mert a megváltozott életével. Tehát ezt tudjuk tenni a másik emberért. És hadd mondjam, nem elfordulni akkor, hogyha úgy látjuk, hogy egyre inkább megy bele a negatív dolgokba. Nem elfordulni tőle. Hányszor van az például az emberi életben, amikor valakit az Isten hív, az Isten minden embert hív. Szeretném, hogy minden embert megszólít az Isten és kérlel. De nagyon sok ember erre a hívásra és erre a kérlelésre nagyon sokan különféle módon válaszolnak. Van, aki egyből készséges erre a hívásra. Van, aki elutasítja egy darabig. És sokáig nem is reagál. Az Isten ilyen, olyan formában kéri, nem reagál rá. Van, akit, hadd mondjam, a lelkiismeretében zavar, hogy az Isten készteti, és ez a lelkiismereti örlődés zavarja, és megpróbálja túlkompenzálni, hogy úgy mondjam, és annál inkább mutatja az ellenállást, közben a szívében annál inkább már érnek azok a bizonyos folyamatok. De mi ezt kívülről nem látjuk, mi a kívülről csak az elutasítást látjuk. De az Isten az, aki belelát az emberi szívekbe, és soha ne adjuk fel a küzdelmet a másik emberért. A Biblia beszél Pál apostolról, aki üldöző volt, a keresztényeket üldöző volt. Ki gondolta volna, bocsánat, elnézést a kifejezésért, nagyon hétköznapi kifejezés, ki adott volna egy lyukas garast azért, hogy Pál apostol az üldöző, aki rohan, hogy fogva vigye Jeruzsálembe a hívőket, Damaszkuszból is, és tömlöcbe vetette őket, a megöletésükkel, szavazatával hozzájárult. Ki mondta volna azt, hogy ez az ember meg fog térni? És annál inkább dühösködött, minél inkább késztette őt a lélek. Ott volt benne az ellenállás, de egyszer csak megtört ez az ellenállás, és Krisztusnak milyen apostola lett. Tehát azért mondom, hogy nem szabad. Sokszor, amikor valaki ilyen érzelmeket nyilvánít ki, ugye meg dühösködik, és harcol ugye valami ellen, mondjuk az Isten igéje ellen, lehet, hogy pontosan más van a szívében. Hadd kérdezem, egyébként most ettől függetlenül volt már velünk olyan, hogy valami van a szívünkben, egy érzés, és valamiért mégis egészen más mutattunk, mint ami belünk van. Nem mertük kimutatni, vagy valamiért egészen más mutattuk. Szerintem velünk is fordult már elő. És nagyon sokszor próbálja az ember ezt az isteni hívást ilyen módon, nem megmutatni, hogy ott van benne, egészen addig, amíg az a bizonyos fal le nem omlik, és akkor utána pedig már kifejezésre tudja jutatni azt, amit korábban még csak belülről érzett és viaskodott vele. Hogy aki az igaz az ő barmának is, érzését is ismeri, ugye erre gondolod? Így van. De azért hadd kérdezek vissza. A testvéredben ez a nagyon-nagyon mély szív és jó szívűség és segítőkészség kitől van? Istentől. Tehát ugye ez, amiről már beszéltünk, hogy minden jót, ő nem ismeri el, persze. Nagyon sokan vannak, akik nem is állnak szóba ezzel a kérdéssel, az Isten kérdéssel, elhárítják maguktól, de mégis rengeteg jó van bennük. Szeretném azt mondani, hogy sátántól rossz, jó nem származik. Tehát nagyon-nagyon sokan, akik most még visszahiszem, és bízunk benne, gondolom te is folyamatosan imádkozol érte, hogy el fogja majd ő is fogadni, ugye, Krisztust, és ő munkálja benne. És az életben rengeteg jó érzésű ember van, ugye, aki odafigyel a másiknak az érzéseire. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, a kérdéseket és a szíves figyelmet, és mához 2 hétre folytatódik a sorozatunk, amelynek az a címe, hogy ismerjük meg önmagunkat, az önismeret és az önvizsgálat jelentősége.